Szeretett szülőföldem iránt való ragaszkodásom nem különben a lelkemet betöltő hála azért a megbecsülhetetlen elismerésért, amellyel Veszprém városa félszázados írói munkásságomnak kartársaim által történt megünneplése alkalmával kitüntetett, sugallta azt a kötelességet, hogy irodalmi emléket állítsak a dicsőséges múltú városnak. Ezzel a rendhagyó idézettel szeretném köszönteni a Mári a rádió hallgatóit, beszélgető társamat, Jákói Bernadett helytörténeti kutatót.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Az elhangzott idézet egy 1931-ben megjelent könyv, mégpedig Sziklay János, Veszprémváros az irodalomban és művészetben című könyvének az előszavából hangzott el. Beszélgetésünknek apropóját az adja, hogy egyrészt, akik már régebb óta követik műsorainkat, hallhatták tőlünk, hogy Sziklay János 1857-ben született, veszprémi kötődésű, tehát jubiláló évet mondhatunk magunkénak. Másrészt pedig azt, hogy az előbb említett műve Eötvös Károly halálának 100. évfordulója alkalmával 2016-ban reprint kiadásban megjelent. Ez a kötet nagyon korlátozott számban volt, illetve most is hozzáférhető a könyvtárban. Erről beszélgetünk, és Sziklay János életéről egy picikét. Átadom a szót.
Tehát nagyon örülök annak, hogy ez a téma most így előtérbe került. Ugyanis, mint helytörténeti kutató, nekünk ez a mű egy alapmű. Hát sajnálatos, hogy méltatlanul elfeledett. Nagyon, nagyon kevés az a célcsoport, akik rátaláltak erre a műre, tudják, ismerik ezt a könyvet, és belelapoznak, olvassák azokat a kincseket, amik benne vannak, amik az utókornak nagyon fontos üzeneteket tartalmaznak. És úgy gondolom, hogy ez a könyv, ez minden veszpréminek a könyvespolcán kell, hogy legyen. Én teljesen egyetértek azzal, hogy meg kell őrizni, tovább kell őrizni. Egy jeles példa egyébként a helytörténeti irodalomban ez a mű, már szinte fogalommá vált. A Dunántúl művelődés történetét is bemutatja ez a kötet, hát hiszen maga Sziklay János is maga ismerője volt ennek az egész témakörnek, művelődés történettel, kultúrtörténettel is foglalkozott, bár a korban, amikor ő élt, akkor elég volt csak kimondani ezt a nevet, hogy Sziklay, és már mindenki tudta, hogy kiről van szó. Tehát az, hogy a Jánost kevésbé ismerjük hozzá, ugye sokáig mi is csak úgy mondjuk, hogy a Sziklay könyv.
Mert igazából kiről is van szó, ki is volt ez a Sziklay János?
Sziklay János, ő egy veszprémi születésű, nagyon jeles művelődés történész volt, és ugye itt Veszprémben született, hát ma már a szülőháza sajnos nem látható, de ugye a korban, amikor ő élt, akkor az 1850-es években a mai Óváros téren lévő utcák házainak egyikében született ő. Később ez már nem volt látható, ez a szülőház, de Sziklay, amikor elkerült innen tanulmányai után, elkerült Budapestre, akkor mindig visszaemlékezett és visszajött Veszprémbe, a szülővárosába, és soha nem hagyta cserben a város közéletét. Figyelemmel kísérte folyamatosan a város életét, kulturális társadalmi működését. Ugye egy nagyon kényes korszakban élt kortársaival együtt.
Úgy tudom, hogy az egész Dunántúl és a környék kutatója volt. Jelentős munkái jelentek meg más településekről, illetve környező vidékről is, de hát nem utolsó sorban szeretett városunk, ugye?
Igen, igen, és nagyon együttműködve és összefogva dolgozott, tevékenykedett akkor a városi mecénásokkal, illetve a jeles írókkal, művészekkel, mint a Csolnoki fivérekkel, nagyon jó ismerői voltak. Ismerője volt a fivéreknek, vagy Endrődi Sándorral, Eötvös Károllyal, ugye, vagy Szomaházi István, Jánosi Gusztáv, ők mind az ő művészköréhez tartoztak, és ők ebben a körben nagyon fontos tevékenységet folytattak. Művészi élet jeles képviselői voltak ők.
Most olyan neveket említettél, akikről egyébként a kötetben is olvashatunk. Róluk is, tőlük is.
Igen, meg hát ugye az előző beszélgetéseinkben is elhangzottak már ezek a nevek. Tehát minden esetre Veszprém jeles művész csoportja volt ez a kiskör. Módos családban élt ő. Nem tudom, mennyire ismerték vagy olvastak róla a hallgatók, hogy egy nagyon jelentős családi háttérre rendelkezett, és ő abban az időben fizetős tanulója volt a középiskolájának, ahol ő tanult, és 1868-tól búcsúzott Veszprémtől, akkor került el Veszprémből Budapestre, és 1908-ban jelent meg egy verse, amikor fájó szívvel szavalt el írói pályáját 1875-től. Tartja ezt a versét, amit középiskolás korában egy pályázatra írt, az egész életében végig kísérte ez a költeménye, tehát már idősebb korában is szavalta ifjúságának ezt a kis epizódját. De az, hogy Sziklay név, ugye ez egy érdekes, mert ő 18 éves korában vette föl a nevet.
Mert eredetileg?
Eredetileg ő ifjú Frömmel János volt. Itt, ezen a néven született, és tudatosan készült írói pályára.
Ezért változtatta?
Megmagyarosította a nevét, de ehhez is veszprémi kötődése volt, és a veszprémi gyökerek, hiszen a Sziklay névben ott van a gyökér, az erős szikla, ugye, ami egy ragaszkodást jelent, és az városához való ragaszkodásnak a neve ez a Sziklay. De ugye
az ember egyből a sziklára asszociál itt Veszprémben.
Igen, hát Veszprémben csak is erre lehet. A veszprémi sziklák nagyon erősek, és ez a minden korszakban ezért egy szimbólum volt itt a művészeti életben, és Sziklay is ezért változtatta így meg a vezeték nevét. De voltak olyan írásai, tanulmányai, ami Sashegyi néven jelent meg, ugyanis Sashegy szintén Veszprémnek egy nagyon jeles vikend hegye volt. Ma is van, hát ha a Lackó forrás fölött, ha tovább megyünk a Platón, a Sashegynek hívjuk ma is, és ugye azt kevesen tudják, hogy abban az időben, tehát az 1870-es évektől egészen 1930-as évekig ott szőlőtelep, vikendtelep. Mondhatni a csatár, mai csatárnak a funkcióját töltött. Akkor csak jött egy filoxéria járvány, és elvitte az összes szőlőt, úgyhogy megszűnt az ottani gazdaság, és a szőlő tulajdonosok is tovább mentek onnan.
Ennek is kitérő után, hiszen erről már beszéltünk, térjünk vissza a könyvről, amiről hát számomra most nem tisztázott, ugye egy darabig azt hitték, hogy tűzvészben semmisült meg, vagy a Dunában semmisült meg, aztán kiderült, hogy maradtak még azért példányok, ami alapján most ezt a reprint kiadást is meg lehetett ejteni.
Tehát nem tisztázódott valóban ez, hogy most hogyan nem maradtak fenn a könyvek. Legutolsó információk szerint a kézirat tűnt el, az utolsó kézirata, a kiadás alatt lévő kézirata. Hát egyes feltételezések szerint a Dunában, meg egyéb más módon, de hát ez igazából nem derült ki. Az a lényeg, hogy az utókornak sikerült megőrizni egy olyan példányt, amivel elkészülhetett ez a reprint kiadás, és ez egy nagyon nagy kincs ma is a városnak. Ugye, ha föllapozzuk ezt a könyvet, akkor azért sok minden előjön belőle, az is előjön belőle, hogy Sziklay mennyi minden nemes társadalmi funkciót töltött be. Például Pozsonyvidéki lapban is írt, publikált, és ekkor jelent meg a Trónveszedelme című történelmi regénye is. Tehát ő regénye is van. 1879-ben, akkor Budapesten élt. Naptárok, kalendáriumok fűződnek az ő nevéhez. Annyira szerette ugye Veszprémet, hogy amikor erre járt, és a Veszprém-Balaton kötődése azért megmaradt folyamatosan, hogy ahogy visszaérkezett Veszprémbe, nekiállt, és gyalog indult le a Balatonvidékre, a Malomvölgyön át, és ezeket az élményeit, a gyalogolás által szerzett élményeit, tapasztalatait gyűjtötte összeírásaiban, tanulmányaiban. Balaton kötetei például, amik még úgy ismeretesek. Az ő javaslatára alakul meg a Balatoni Egyleti Múzeum, ugye, Keszthelyen, de akár a balatoni gőzhajó építése, kirándulásokat szervezett a tó megismerésére, úti kalauzok szerzőjeként is ismerjük. Tehát nagyon-nagyon tartalmas írói, szerkesztői, újságírói tevékenységet folytatott. Tehát a Balatoni Kurírban is publikált, és az utókor Balaton kultusz hírlapírójaként említi.
Na hát érdemes erről is beszélni egy pár szót, vagy érdemes volt, hiszen aki veszprémi kötődésű, az majdnem mind a Balaton, illetve a Bakony szerelmese is. Ismerősömmel beszélgettünk egyik nap, hogy Veszprémben tulajdonképpen mi nagyon jó helyen vagyunk, mert ha akár hegyekbe akarunk menni, vagy dombokra, akkor a Bakony, akár a vízpartra, Balaton elérhető távolságra van.
Igen.
Hát gondolom Sziklay János is ezt használta ki.
Így van, hát ez az egész élete erről szólt, és ugyanúgy, mint a kortársainak. Tehát Csolnokit is ugyanígy emlegethetjük. És nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a Révai Lexikont 1911-ben ő szerkeszti, és írója is a lexikonnak. Tehát egy ilyen jellegű tevékenységéről is ismerhetjük őt. Vagy szépirodalmi munkásságában fordítói tevékenységet végez. Úgyhogy szóval hihetetlen, hogy mennyire sokoldalú tevékenysége
volt. Hát jelentős alkotások ezek mind. Na de térjünk vissza ehhez a könyvhöz, amelyik ugye azt a címet viseli, hogy Veszprémváros az irodalomban és művészetben című könyvéről. Érdekes ez a kiadvány, amelyik ugye most reprint kiadásként megjelent. Egy nagyon kedves kis tokja van, hiszen vászonkötésű. A hátulján Veszprém térkép, Veszprém régi térképe, ahol még ilyenek vannak, mint Magyar Királyi Gyerekmenhely, tehát gondolhatjuk, hogy ez nem mostani kiadás. Az eleje viszont azzal kezdődik, hogy a rendszerbe foglalt emlékgyűjtemény. És igen, a könyvre jellemző ez a rendszerbe foglalás, hiszen minden fejezet másnak szentel jelentőséget. Ugye azt már említettük, hogy irodalmárokról, írokról, költőkről van benne szó, és megjelennek ezek művei is, de nem tudom, Betty, haladhatunk esetleg fejezetenként sorba?
Érdemes, mert egy nagyon komolyan szerkesztett fejezetekkel találkozunk a könyvben, és mindegyikből azért egy nagyon fontos kifejtések vannak, úgyhogy egy-kettőt azért érdemes így megemlíteni. Például ugye az elején mindjárt a könyv és az egész ihletnek a bemutatása a jubileum alkalmából így kezdődik, és ugye a kéziratról olvashatunk benne, és Óvári Ferencről is, ugye, aki 1931-ben megjelenteti a könyvet, és ennek az egész kiadványnak a létrejöttét méltatják. Aztán ugye a fejezetekben a művészeti ágak különböző szerkesztésben jelennek meg. Az első fejezetben a Veszprém az irodalomban. És hogy miket látunk, olvashatunk benne. Például olyan, hogy egészen az őstörténeti irodalmokról, tehát ilyen régészeti leletekről, hol említik a várost, milyen irodalmi jegyzékekben, krónikákban. És itt a veszprémi legendákról, hol egyáltalán hol hangzik el Veszprém nevezekben a leírásokban. Tehát nagyon-nagyon összefoglalóan mutatja be például honfoglalás mondák, vagy Szent István és Szent Imre legendája, vagy Márk krónikájában, hol jelenik meg Veszprém, említésképpen, vagy Bonfini Veszprémről később, vagy az Érdi kódexben. És akkor így a Szent Margit legendának egy kis rövidített bemutatását mutatja be, és ami nagyon fontos, hogy a korban az egyház, a püspökség, mint püspöki város és cékes egyház, hogy jelenik meg ezekben a püspöki iratokban, és ezt részletesen taglalja. Tehát aki szeretne utána nézni, hogy Veszprémet miképpen méltatják, település részeket, vagy a püspök és a káptalani város részeket hogyan jellemzi, az itt ebben a fejezetben megtalálja. Vagy ugye nagyon fontosak voltak abban az időben a vásártér, a piacoknak a bemutatása is, illetve a tájékoztatás arról, hogy hol működnek ezek a piacok. Hát ezek a leírások fantasztikus élményeket adnak. Vagy ugye még itt a kolostorokról beszélünk, hogy akár a Szent Katalin zárda, vagy a Görög Apáca kolostor lent a Sédvölgyében, ugye ezeknek a megjelenésében hogyan illeszkedik be a város neve, illetve egyáltalán az, hogy mi történt itt ezekben az időszakokban.
Tehát a hallgató kedvére azért pontosítsuk, hogy a Szent Katalin kolostor az igazából a Margit romok.
Igen, azok a mai Margit romok, ugye? Hát a népnyelv így hívja, mert Margit királylány ott nevelkedett 4 éves korától 10 éves koráig, viszont a Görög Apáca kolostor, ugye ma a népnyelv azt mondja, hogy a jezsuita kolostor, de hát a Görög Apáca kolostor romjaira épült a jezsuita kolostor, de egy helyen vannak, de az a korabeli, a Görög Apáca kolostor, ami Szent István és Gizella korabeli építmény.
Tehát ezekről a legendákról.
Ezeknek a legendáiról.
Körbefogja, egy csokorba fogja, átöleli, vagy nem is tudom.
Leírja a krónikák kifejezés. Alapján szépen betekintést kaphatunk ezekbe a legendákba. Hát ugye egyházi nagyjaink is, mint Ádám Iván is méltatta a várost és a székes egyházát, úgyhogy ennek a történetéről, vagy a Veszprémi krónika 18. századi leíratából is olvashatunk ezekről. A Veszprémi püspökség királyné koronázásának a jogáról is tájékozódhatunk benne, tehát nagyon-nagyon tartalmas, gazdag
fejezet. Már egy másik fejezetben.
Igen, hát ezek folyamatosan szépen úgy egymás után időrendben jelennek meg és épülnek fel. Aztán ugye áttér a középkorra, hogy Veszprém a Hunyadiak korában hogyan ábrázolták, hogyan jelent meg, a török időkben milyen funkciója volt a városnak, és az akkori püspökök helyzetéről.
Erről mondjuk keveset tudnak az emberek,
hát
azt hiszem.
A török idők azok egy kicsit érdekesek, mert ugye helytörténetileg ezek a 6 történetben vannak inkább összefoglalva, ott vannak jegyezve a török harcok és a török katonai hadviselés, ezek mind a ebbe a részben vannak le. Ugye külön 6 történészek foglalkoztak ezzel a korral. Nagyon érdekes egyébként a törökkori Veszprémnek a tanulmányozása is. És ugye, hogy egyáltalán, hogy az akkori püspökök hogyan álltak hozzá, és hogyan viszonyultak ezekhez viszontagságokhoz. Veszprémi, illetve vármegyei kapitányokról esik szó, mint például Túri György palota kapitánya, vagy Gyula Filászló, Csobáncvárának a kapitányai miképpen vettek részt ezekben a veszprémi harcokban, vagy egyáltalán katonai mozgalmakban. Aztán ugye a 18. században Veszprém topográfiájáról olvashatunk benne, nagyon gondosan összeszedett részletes leíratokkal, például a Sédmenti egykori régi, ma már nem működő piactereket mutat be. Ezek a kis apró információk nagyon fontosak a helytörténeti kutatásokban. Ugye a vásárterek kialakulásáról egyáltalán ezeknek a folyamatáról kapunk ízelítőt. malmokról, a veszprémi vízi malmokról például. Ez egy csodálatos fejezet. Aztán ugye a kuruckorban, majd később az újkornak egy olyan fejezetében találjuk magunkat, amikor már elénk is tárul a 18-19. Század, már láthatjuk itt azokat az eseményeket, amikről már a későbbi sajtó megjelenésével már leíratokat kapunk ezekről. Tehát az 1860-as évek utáni események, azok már ugye írott sajtóban is megjelennek, és sajtópéldányokból vett
idézeteket,
leíratokat olvashatunk. Ki volt akkor a krónikás, tehát ezek is egy érdekes dolgok. Végheli Dezső például, ugye főispánként, ő összeszedte ezeket a történetiségre vonatkozó anyagokat, és egy-egy fejezetben ezekről is olvashatunk, de őnek is egy külön könyve jelenő Veszprém kötete, az is egy támpont lehet. Vagy ugye akár a kegyesrendieknek a letelepedéséről, a gimnázium létrejöttéről.
Azt hiszem, hogy erről nem is nagyon, még a tőzsgyökeres veszprémiek se nagyon tudnak, hogy mi volt, melyik gimnázium, vagy mit jelentett ez, hogy kegyesrend.
A piarista gimnázium létrejöttéről van szó igazából, és ugye ez Veszprémben egy nagyon fontos nívó volt, hogy ők az ő letelepedésükkel itt létrejött az a gimnázium, ami több mint 200, csak nem 200, mondhatni bátran, hogy 200 éven át azért rangját emelte a városnak. Gimnázium.
Hát sok jeles ember tanult ott.
Nagyon sok jeles ember tanult ott, ugye később ez lett a közgazdasági szakközépiskola.
Lovasi gimnázium, aztán ott.
És közgazdasági szakközépiskola működött az épületben, de hát emelte a rangját a városnak. Ennek a történetéről is olvashatunk így fejezetben. Figyelmet fordít egyébként a könyv a városnak a topográfiájára, tehát itt a földrajzi említések, megjelenések, néprajz, hagyományok bemutatására, és ugye egy pár olyan jeles kutató is ugye említésre kerül, akik sokat foglalkoztak azzal, hogy hírét vigyék a sajtó előtti város életében arról, hogy Veszprémben mi történt, vagy egyáltalán a város fejlődéséről, és ilyen volt elsőnek Bél Mátyás. És ő volt az, aki Veszprém vármegye településeit, meg egyáltalán a földrajzi vonatkozásait összegyűjtötte, és Veszprémről is készült neki egy könyve, egy kiadványa, de az csak nagyon csekély mértékben maradt meg, és kiadásra nem igazából került. De akár mondhatunk itt olyan neveket, akik leírták, levázolták épirodalmi regény változatban, műfajban a várost, a városhoz kötődő élményeiket. Még itt a korabeli leírók közül ugye Rómer Flór is, aki utazó volt, és a Bakonyi útjáról írt egy nagyon szép megemlékezést, leírás, tanulmányt, 1860-ban, de ő volt az első, aki tanulmányozta Veszprémnek a római kori történetét is. Hát mondjuk nem sokra jutott, de azért megemlít egy pár olyan dolgot, ami arra utal, hogy Veszprémnek a római korban milyen szerepe volt, vagy egyáltalán milyen településrendszere. Rispia néven említ egy itt lévő kultúrát, egy város kezdeményezést, de ez nem volt hosszú távú. Hát ezt Rómer Flóristól tudjuk egyébként.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kedves hallgatók figyelmét. Jákai Bernadett helytörténet kutató és Sors Juláné beszélgetését hallgatták.
Reggeli magazin műsorunkban Veszprémi stúdiónk adása után híreket mondunk.